Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Március óta működik a Google mesterséges intelligencia alapú árvíz előrejelző rendszere, amely a világ szinte minden részén időben jelzi az esetleges árvizeket, ahogyan a mostanit is. A Hunren Magyar Kutatási Hálózat Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet hálózat kutatója szerint a közép- vagy hosszú távú éghajlatmodellek által előrejelzett csapadékmintázatokat is érdemes lenne összekapcsolni ezzel a mesterséges tudással, így segítve a jövő árvizeire való felkészülést. Béres Ferenccel beszélgettem.
Ugye ezt a mesterséges intelligencia alapú eljárást, ezt idén márciusban publikálta a Google kutatócsoportja a Nature rangos folyóiratában. Az itt bemutatásra került eljárás lényegében arra képest, hogy akár 5-7 nappal előre is képes a folyók áradását jelezni. Itt lényegében vízhozam előrejelzés történik, ugye több nappal előre, és az előrejelzett vízhozam alapján már megállapítható a bekövetkező árvíznek a kritikussága, tehát például az, hogy itt egy 2 évente vagy 5 évente előforduló kritikusságú árvízről van szó. A folyóiratban ismertetett eredmények közül szerintem az mindenféleképpen kiemelkedő, hogy a kiértékeléshez használt több ezer mérési pontnak a 70%-án jobban teljesített a Google mesterséges intelligencia módszere, mint az eddig erre a célra használt legjobb eljárás.
Tegyük tisztába, tulajdonképpen itt nem arról van szó, hogy a vízállást nézi a mesterséges intelligencia, és ez alapján azt mondja, hogy hát akkor most itt árvíz lesz, ennél egy sokkal bonyolultabb rendszerről van szó.
Itt ez a rendszer, ez rendkívül sok bemeneti adattal dolgozik, tehát egyrésztről dolgozik időjárásmérésekkel, itt vannak atmoszférikus és talajközeli mérések is, tehát például historikus adat arról, hogy az adott régióban milyen hőmérséklet, csapadék mennyiség volt, ugye mi volt a csapadék jellege, légnyomás értékek is vannak, tehát lényegében van időjárással kapcsolatos idősorok, illetve az időjárással kapcsolatban műhold felvételeket is használnak, hiszen ugye nagyon sok területen nem áll rendelkezésre konkrét időjárási mérősor, hanem ez csak közvetett módon műhold felvételek alapján lehet meghatározni, és ugye már ehhez is szükség van a mesterséges intelligencia bevetésére, itt kifejezetten a gépilátás módszerek azok, amik erre képesek. Szintén a bemeneti paraméterek között szerepel az, hogy egy adott területre, hogyha rákérdezünk, akkor annak ott milyen a lejtése, milyen az ott található kőzet jellege és minősége, illetve az, hogy emberi tevékenység szempontjából az most inkább egy ilyen városias régió, vagy inkább mezőgazdaság szempontjából aktív. Tehát minél több leírót és jellemzőt próbálnak összeszedni egy adott lekérdezési pontról, és ezeket mind átadják a tanuló algoritmusnak.
Hová, hogyan fejlődhet ez a rendszer?
Ez a rendszer szerintem abból a szempontból már egy kerek egész dolognak számít, hogy ugye világszerte globálisan képes jó minőségű előrejelzést adni 5-7 nappal előre. Ennek a rendszernek az előrejelzését egy publikusan hozzáférhető felület meg is jelenítik, tehát hozzáférhető felhasználók számára is. Ugye ez a felület, ez a FlatHub, ahol egy rendkívül közérthető formában tekinthető meg a modellnek a vízhozam előrejelzése. Ez ugye igazán azoknál a fejlődő országoknál rendelkezik, ugye nagy társadalmi jelentőséggel, ahol egyáltalán nem áll rendelkezésre infrastruktúra a vízhozam monitorozásra, és sok olyan terület van, ahol ilyen hidrológiai előrejelzéseket sem csinálnak, tehát itt mindenféleképpen nagyon nagy hatása van egy ilyen módszernek. Azonban fontos azt megemlíteni, hogy igazán megbízhatóan és jól csak azokban a régiókban teljesít, ahonnan nagyon nagy mennyiségű, jó minőségű tanítóadatot látott, és ez igazából jelenleg Európa és ugye az észak-amerikai régióra korlátozódik. A többi területre is lehet vele előrejelzést adni, azonban itt ugye nem olyan jó minőségű az előrejelzés, mint például azokon a területeken, ahonnan sok adatot látott a modell a tanításkor. Jelenleg ez a modell most úgy van használva, hogy valós idejű adatot kap a mesterséges intelligencia módszer, és ezzel ugye 5-7 nappal előre próbálja előrejelezni a vízhozamot. Azonban egy ilyen módszerre mindig úgy is érdemes gondolni, hogy itt ez generált adattal is meg lehet hívni, és például, hogyha ez a generált adat, ez jól megfelel azoknak a közép- vagy hosszú távú éghajlatváltozás leíró modelleknek, ami egy egyre szélsőségesebb időjárást jósol előre, akkor esetleg egy útmutatást is tudunk kapni ettől a módszertől, hogyha ilyen jövőnek megfelelő generált adattal hívjuk meg, és így igazából információt kaphatunk, hogy melyek azok a régiók, melyek a jövőben árvízvédelem szempontjából egyre kritikusabbá válnak, hova nem érdemes fontos infrastruktúrát építeni, amiatt, mert ott egyre nagyobb árvizek fognak előfordulni.
Szigma, a holnap világa.
Nagy jövő áll Európában a geotermikus energia felhasználása előtt. Jelenleg ugyanis a csaknem 750 millió európai lakos alig pár százaléka jut csak hozzá ilyen módon az energiához, mondta az Európai Geotermikus Energia Tanács elnöke. Sipos Ildikó kérdezte Antics Miklóst.
A geotermikus energia az a hő, ami a föld kérege alatt van, azaz minden hő, ami a föld mélyéből áramlik a felszínre. Szóval a geotermikus energia minden, ami a föld kérege alatt van, és ebből azt értem, hogy 5 métertől egész 5 kilométerig az mind geotermikus energia. Európának ma 745 millió lakosa van körülbelül, akinek a lakossága 75%-a városi környezetben lakik. És a geotermikus energiát jelenleg 16 millió lakos használja fűtésre és hűtésre, és 10 millió lakos van ellátva árammal. Európában minden város elméletileg geotermiával lehetne fűteni és hűteni. Az Európai Egyesületnek az az ambíciója, hogy Európa el legyen látva körülbelül 75%-a fűtés és hűtés geotermikus energiával, 10%-a elektromos árammal, és ne felejtsük el a mezőgazdaságot, ami 68%-a tudja ellátni a geotermikus energia. És ez nem csak energiaforrás, hanem biztosít üzleti és fejlődési lehetőségeket mindenki számára. A geotermia az egy helyi energia, ami a helyi közösségnek a fejlődésére szolgál.
Mekkora költség lenne, hogyha ez a cél megvalósulna, amit ön említett?
Mekkora költség lenne? Hát ha összeszednénk körülbelül, hogy 75%-át a lakosságnak fejlesszük, ha úgy vesszük, hogy egy berendezés 30 millió euróba kerül, több 100 milliárd euróra lenne szükség, és ez több éves befektetés, és több éves munka lehetőséget biztosítana sok ember számára, sok munkás számára, mindenféle iparból, az acélgyártásból, a fúrásig, a hálózatkiépítésig és a szolgáltatásig.
Van erre szándék egyébként Európában?
Igen, mert Európa megszavazta a Fit for 55 programot, azaz 55%-át meg kell biztosítani megújuló energiából, ebbe a geotermiának nagyon nagy része van, és megszavaztak. Mikor előtt a háború 2022-ben, akkor Európa rájött arra, hogy meg kell szavazzon egy olyan direktívát, amivel az energiabiztonságát Európának biztosítani kell, és ebbe a geotermia is belekerült.
Szigma, a holnap világa.
A SARS-CoV-2 és a majomhimlő mellett a rég elfeledettnek és középkorinak gondolt fekete himlő és a pestis is szerepel a világ legveszélyesebb kórokozóinak listáján. A WHO a közelmúltban frissítette 2017-es jegyzékét, amelyben több mint 30 vírus, baktérium szerepel. Mindezek potenciális kirobbantói lehetnek egy világjárványnak. A háttérben egyebek mellett az emberiség lélekszáma, a klímaváltozás, az ökoszisztéma átalakítása és a mobilitás is áll. A listát 200 tudós állította össze, köztük a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. Kemenesi Gábor akadémikust Tatár Tímea kérdezte.
Ez egy érdekes dolog, hogy erről beszélünk, mert alapvetően kutatóknak szól. Ugyanakkor nagyon fontos üzenete van a társadalom számára. Nagyon trendi és kapos lett ez a szó, hogy járványok kora. Ha meg akarjuk nézni, hogy milyen tudomány van a járványok kora mögött, akkor talán ez az összefoglaló adja a legjobb összefoglalót erre. Ennek az összefoglalónak az a célja, hogy a kutatás fejlesztés, tehát a kutatói szféra, állami szféra, stb. Akik pénzt adnak arra, hogy kifejlesszünk dolgokat a kórokozók ellen, egy útmutatót adjon. Nyilván ez a pénz, amit erre tudunk költeni, ez limitált a világban. Tehát jó lenne ezt fókuszálni a legfontosabb témákra, és ez az útmutató éppen ezért készült el, most már másodszorra, most már kiterjedtebb változatban, hogy ezeket a törekvéseket segítse.
De mind a mellett, hogy a kutatóknak szól, elég komoly figyelmeztetés az embereknek is.
Abszolút. Tehát amit látunk itt, hogy az első listán 7 plusz 1 kórokozó szerepelt, itt most már több mint 30. Ez nem azért van, mert az elmúlt 5 évben sokkal több kórokozó lett a világban, hanem azt jelenti, hogy az emberiség és a tudomány is felismerte, és hát nem kell messzire menni, mert megnyitjuk a hírcsatornákat, és a politikai hírek mellett valószínűleg a leggyakoribb a különféle járványok itt-ott, majomhimlő, Covid, már szinte követni se lehet, nem is tudom, szamárköhögés, és tűnhet úgy, hogy hát ezek föl vannak kapva. Az igazság pedig az egyszerű statisztika, sokan lettünk, 8 milliárdon vagyunk a Földön, és folyamatosan egyre jobban, egyre nagyobb skálán megszenvedjük a járványoknak a kihívásait, és ami miatt 30 pluszra dagadt ez a lista, és ami miatt visszakerültek rá középkorinak hit, vagy általánosságban is annak gondolt betegségek, mint a pestist okozó baktérium, annak az az oka, hogy ezeket látjuk teret nyerni. Tehát kifejezetten a pestisre, valaki elkezdi kutatni a híreket, az elmúlt évekből találhat óriási pestis járvány, például Madagaszkárról, ahol ott a városi közegbe terjedt, egy ideig korlátozva, vagy nem is ajánlva volt turistáknak a városi régiók látogatása. De felkerült olyan is, hogy fekete himla, amit elvileg már ugye eltöröltünk a föld színéről, és jelenleg csak két laboratóriumban van. Tehát készülünk mindenre, és nem kell messzire mennünk annak megértésért, hogy miért kell ezt csinálni. Nézzük csak meg, hogy mi történik a majomhimlővel. Megint egy olyan vírusról van szó, amit évtizedek óta ismerünk, és éppen globális egészségügyi vészhelyzet van, és próbálja a világ még Afrikában elfojtani ezt a egyre nagyobb kiterjedésű járványt, mielőtt esetleg máshova is eljutna. Úgyhogy ezernyi okot tudnék még sorolni, de alapvetően a tanulság ennek az, és talán a felkiáltójel, amit feltesz nekünk átlag embernek is a fejébe, hogy a járványok kora az egy valós dolog, egyszerűen a számunkból és a behálozatságunkból, a globalizált világból fakadóan a természet ilyen formán is hát adót vett ki ránk, és ezek a járványok itt vannak, és egyre nagyobbak. Az ókorban is így volt, a városállamok, ahol sűrű volt a népesség, ott is tudtak pusztítani járványok. Most az egész világ egy nagy város.
Úgy is fogalmazott egy interjúban, hogy az egyre gyakoribb járványok elsődleges oka maga az ember. Itt a kíváncsiságunk, mobilitásunk áldozataivá válhatunk tulajdonképpen?
Ezt nem úgy kell értelmezni, hogy rettegjünk, hogy buszozok, meg utazok, meg szégyeljem magam, mert én ember vagyok. Ezt úgy kell értelmezni, és most biológus beszél belőlem, 8 milliárd nagy testű emlős él a Földön, akinek több milliárd, több 10 milliárd haszonállata van. A tevékenységéből fakadóan egy klímaváltozásnak ismert jelenséget is egyre fokozatosabban ráhúz itt a bolygóra, tehát teljesen megkavarjuk azt a stabil ökoszisztémát, ami a bolygónkon van, az utolsó erdőket is kivágjuk, nyilvánvalóan ezzel a nyakunkra húzzuk azokat a vírusokat, kórokozókat, amik eddig köszönik szépen nagyjából egyensúlyban ott voltak valahol, vagy egy elzártabb földrészen. A globalizált világ az is, ha valaki számadatok, szeret nézni, és csak annyit javaslok azoknak, nézzék meg a repülő utaknak a számát, térképre rakvának a behálozatságát, elképesztő mértékű a mobilitás a világban, tehát ha valami fel is üti a fejét, nagyon hamar, nagyon gyorsan eljut más helyekre, úgyhogy egyszerűen sokan vagyunk, és nagyon behálózva, és ennek ez az ára, hogy ezek a járványok egyre nagyobb teret tudnak nyerni.
Ez azt is jelentheti, hogy akár Magyarországon is megjelenhet a pestis, vagy a kolera, vagy a fekete himlő?
Azért ez nagyban kórokozó függő, hogy mi hol tud megjelenni, és mi hol mit tud csinálni. Ha Magyarországra fókuszálunk, akkor azt tudom sziklaszilárdan mondani, hogy új kórokozók, eddig egzotikusnak hit kórokozók megjelenhetnek, és várjuk is kutatóként, készülünk is ezekre, hogy ezek meg is fognak jelenni. Mondok egy élő példát. Franciaországban jelen pillanatban helyben terjedő dengi járványok vannak. Járványnak nem nevezném, inkább sporadikus esethalmozódásoknak, de mégis helyben lehet elkapni. A dengit, amit trópusi betegségként ismerünk az elmúlt évtizedekből, látjuk, hogy az ázsiai tigrisszúnyog térnyerése, az a fajta klímaváltozás, amit most élünk, ami kifejezetten ezeknek a kis tigrisszúnyogoknak kedvez. Szerintem a hallgatók közül sokan érzik a tigrisszúnyog csípését, és lehet, hogy most itt a műsor hallgatása közben is elképesztő, hogy Magyarországon most idén milyen éve volt ennek a szúnyognak, és van is, és épp most jön majd a csúcsa szeptemberbe. Szóval ezek azok, amik megágyaznak ezeknek a jelenségeknek, hogy előbb-utóbb például a dengi nálunk is egy realitás lehet, hogy itthon elkapható.
Mit tudunk tenni? Hogyan tudjuk megelőzni?
Bízzunk a tudományban. Ez az egyetlen és markáns üzenetem. Tehát amit látunk a Covid óta és a Covid alatt, hogy reneszánszát éli ez a középkori szintű tudománytagadás, és eddig megmosolygott laposföld hívés, és teljesen gátat vet a tudományos fejlesztéseknek, és azoknak a törekvéseknek, amik ezeket a járványokat csírájába elfojthatnák. Ez a legszörnyűbb dolog ebben. Tehát higgyük már el a tudomány szemét, higgyük, hogy a tudósok azért dolgoznak, és a tudomány azért dolgozik, hogy egyre jobb, hatékonyabb, gyorsabb eszközeink legyenek ezeknek a járványoknak a legyőzésére, akkor lesz esélyünk ezt egész jól megúszni. Ha tovább nő ez az őrület, amit most látunk a világban, hogy már menő most már mindent is tagadni, meg mindenkinél okosabbnak lenni, akkor ennek nem csak a tudomány számára lesz nagyon rossz vége, hanem számos más aspektusban is.
Szigma, a holnap világa.
Továbbra sem sikerült megfékezni Afrikában a majomhimlő vírus terjedését, az adatok romló tendenciát mutatnak. Egy hét alatt csaknem 3000 újabb feltételezett majomhimlő megbetegedést jelentettek Afrikából. A kontinens járványügyi és betegségmegelőzési központja szerint ez azt jelenti, hogy egyelőre nem sikerült gátat szabni a vírus terjedésének. Az Afrika CDC adatai alapján idén eddig 29 ezer fertőzött embert regisztráltak, és 738-an haltak meg a vírusfertőzésben a kontinens 15 országában. Ez majdnem kétszer annyi fertőzött, mint az előző év azonos időszakában, és az áldozatok száma is közel 40%-kal nőtt. A majomhimlő terjedésének egyik fő oka, hogy a kontinensen élő állatokban is megtalálható a kórokozó, mondta el az Inforádiónak korábban Rusvai Miklós virológus.
Ez erdei vadállatok vírusa tulajdonképpen. Ezek a vadállatok, többek között különböző rágcsálófajok, az ottani országoknak a konyhatechnikájában, az étkezési kultúrájában szerepelnek. Az átlagos fertőzési terjedés úgy történik, hogy ezeket az állatokat zsákmányul ejti egy vadász, a feldolgozásuk során részben a vadászok, részben a családtagjaik fertőződnek, innentől kezdve emberről emberre terjed a fertőzés.
Az emberről emberre terjedéshez minden esetben nagyon szoros kontaktus kell, tette hozzá a virológus.
Elsődleges a majomhimlő terjedése során is a szexuális kontaktus, de a családtagok által közösen használt eszközök, ruhadarabok, bútorok, vagy akár egy kilincs is szerepelhet ragályfogó tárgyként, ami egyik családtagról átviszi a másikra, vagy a törzsi közösségen belül a közösen használt eszközökre ráragadó vírus terjeszti a közösségben a betegséget.
Ruandában elkezdődött egy védőoltás kampány. Az Afrika CDC adatai szerint eddig nagyjából 500 ember kapott oltást. Ráadásul a járvány gócpontja nem is Ruanda, hanem Kongó és Burundi.
Szigma, a holnap világa.
Egyetlen hét alatt 22 nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget találtak Magyarországon, így idén már 66 regisztrált betegnél tartanak, többségüket kórházban ápolják, mondta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa. Stikler Jánossal beszélgettem.
Ez egy olyan vírus, ami a vadon élő madarakban maradt fent, és a vírust a szúnyog a madarakból képes felvenni vérszívása során, és hogyha ez a fertőzést hordozó szúnyog később emberből táplálkozik, akkor van esély arra, hogy az embernek átadja a kórokozót. A betegség az emberről emberre nem terjed, viszont vérátömlesztéssel átadható. A fertőzés az esetek 70-80%-ában tünetmentes, az esetek 20-25%-ában mérsékelt, enyhe influenza-szerű tünetek alakulhatnak ki, ilyen lehet a láz, fejfájás, izomizületi fájdalom, hidegrázás, illetve apró kiütések, és az eseteknek az 1%-ára jellemzőek a súlyosabb idegrendszert is érintő tünetek, ami általában kórházi kezelést igényel, és jellemzően ezek azok az esetek, amik diagnosztizálásra kerülnek.
Magyarországon mennyire gyakran fordul elő ez a betegség?
Magyarországon 2004 óta nyilvántartott fertőzés a nyugat-nílusi láz, és azóta minden évben regisztrálunk eseteket. Jellemzően a késő nyári őszi időszakban jelentkeznek ezek az esetek, és 1-2 néhány tucatos esetszám jellemző évről évre.
Mi a mostani aktuális helyzet?
Idén a 36. naptári hétig tudunk adatot az igazolt esetekről. Ez összesen 66 esetet jelent, 66 beteget. de több esetnek a kivizsgálása még folyamatban van. Az esetek jelentkezésére szeptember végéig mindenképpen számítunk még. Az esetszám a korábbi években tapasztalathoz képest magas, egyedül 2018-ban volt kiugróan magas esetszám még, az viszont megelőzte a mostanit. Ott még több esetet regisztráltunk, és ez volt jellemző egyébként EU-szerte a többi országra is. Az Európai Járványvédelmi Központ adatai szerint a 10 éves átlagot meghaladják az esetszámok EU szinten, viszont a 2018-ast azt nem érik el. Összesen 15 ország jelentett eddig, 15 európai ország eseteket idén.
Gondolom az egyes eseteket még vizsgálják, de általánosságban elmondhatjuk azt, hogy a szúnyogok terjesztették Magyarországon is ezt a kort?
Igen, ezt olyan szúnyogok terjesztik ezt a betegséget, amik Európába széles körbe elterjedtek, Magyarországon is honos szúnyogfajok.
Az országnak vannak-e idézőjelbe véve fertőzöttebb területei, tehát olyanok, ahonnan több esetet jelentettek?
Erre nehéz válaszolni, mivel a betegség emberről emberre nem terjed, általában sporadikusan fordul elő. Ez azt jelenti, hogy térben és időben is eloszlanak az esetek, és nem klasszikus járványos megjelenése van a betegségnek. Idén eddig majdnem minden megyét érint Magyarországon a fertőzés.
Mennyi embert kell kórházban kezelni nyugatnélusi láz tüneteivel?
66 fő a jelentett eseteknek a nagy része szinte kivétel nélkül kórházi ápolásra szorult.
Gyógyítható ez a betegség, tehát van kezelése?
Támogató kezelés van a tünetekre, specifikus gyógymód az nincsen ellene, vakcina sem érhető el ellene.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.